13. fejezet. Adolphe de Leuven visszatér. A lárny utcai Cerberus. Megszelidítem. Egy vallomás. Az első színdarabok. Első szerelmeim és első műveim között 6 hónap telt el. Adélnek új szobát rendezett be az édesanyja egy külön épület szányban. Ennek mindketten őszintén örültünk, hiszen ezentúl a Louis Brézetnél megtartott minden esti összejöveteleken kívül hetenként 2 vagy 3-szor itt is találkozhattunk. Volt ennek azonban 2 majdnem leküzdhetetlen nehézsége. Először az, hogy Adélnek ki kellett nyitnia a kerti kaput, és aztán, hogy nekem el kellett mennem az édesanyja hálószobájának ajtaja előtt. Sokáig törtem a fejem egy új megoldáson, melynek révén be tudok jutni szerelmemhez. Addig töprengtem, míg rá nem jöttem. Alapos környezettanulmányt végeztem, és eközben észrevettem, hogy az Adéléktől számított 3. ház kapuján keresztül valamilyen átjáró félébe jutok, amely egy kerthez hasonló valamiben nyílik. Ezt egy kőfal és 2 kerítés választotta Adélék kertjétől. Az ő kertjükben, ahová napközben szabad bejárásom volt, alaposan megvizsgáltam a körülményeket. Kiderült, hogy voltak éppen csak a következő akadályokat kell legyőznöm: kinyitni egy utcai kaput, átmenni az átjáron, keresztül vágni egy kerten, átmászni egy kőfalon és átugrani 2 kerítésen. Ha mindez sikerült, már csak kopogtatnom kellett Adél zsaluján, és helyben voltam. Ehhez azonban, mint láttuk, ki kellett nyitnom a kaput, és végig mennem az átjáron. A kaput kulcsra zárták. Az átjárót pedig egy kutya őrizte, jelente, egy nem nagyon nagy és egyáltalán nem vérszomjas állat, amely azonban bajt zúdíthatott volna ránk az ugatásával. 8 éjszakába került a 2 akadály elhárítása. Az elsőn Mufti vadugatása közepette, Muftinak hívták a kutyát. Rájöttem, hogy a kapu zárja 1 fordulatra nyílik, tehát a Bicskám hegyével kinyitható. A 7 rákövetkező éjszakát Mufti szelidítésével töltöttem, ami szép lassan sikerült is a kapu alatt átcsúsztatott kenyérhéjak és csirkecsontok jóvoltából. A 2-3 utolsó éjszakán már alig várta jöttömet, úgy megszokta a váratlan injenc falatokat. Türelmetlenül várakozott órákon át. 20 lépésről is megérezte érkezésemet, és ahogy közeledtem, melső lábával kaparászott a kapun, mintha bosszankodnék, amiért ez az akadály közénk mert állni. 8. napra, jobban mondva a 8. éjszakán, biztosra vettem, hogy Mufti már nem ellenfelem, hanem a szövetségesem. Kinyitottam a kaput, és, amint várható volt, a kutya nem tudott hova lenni örömében, amiért közvetlenebb kapcsolatba kerülhet a jóízű ételmaradékok adományozójával, elkezdett ugrálni, és minden lehetséges módon kinyilvánította baráti érzelmeit. Most már csak azt kívántam, hogy bár ne szeretne ilyen forróm. De idővel minden szenvedély lecsillapszik, s Mufti is elcsendesedett, a nagy lelkendezés helyére a szelid öröm kifejezése lépett, s így végre megmertem kockáztatni a továbbmenést. Első betörési és házba mászási kísérletem céljára egy olyan őszi éjszakát választottam, amikor nem sütött a hold. Minden neszre fülelve oly óvatosan lépkedtem, hogy még egy szem homok sem moccant meg a talpam alatt. Ekkor azonban úgy rémlett, mintha mögöttem ajtó nyílott volna. Meggyorsítottam lépteimet, és mint Gulliver a búzaföldbe elbújtam egy veteményes kertben, karóra futtatott passzúj közé. Itt várakoztam, Muftival a 2 térdem között, 2 kézzel szorongatva a nyakát, hogy nyikkanni se tudjon. Az történt, hogy az átjáróban az egyik lakó fölébredt. Zajt hallott, kijött, és körüljárta a kertet a zaj okozóját keresve. Ott ment el az orrom előtt, de nem vett észre, viszont köhögni kezdett, mint aki épp most kapja el a náthát, és jobbnak látta hazamenni. Ott hagytam Muftit, a lépcsőhöz rohantam, túloldalt leugrottam a kőfalról, átvetettem magam a 2 kerítésen, és már ott is voltam az ablak fatáblája előtt. Kopognom se kellett. Alig, hogy odaértem, meghallottam valakinek a lélegzetét, láttam annak a valakinek az árnyékát, éreztem a remegve ránfonódó karját, ahogy a szobájába vezetett. Az ajtó becsukódott utánunk. Bárha költő lettem volna akkoriban, milyen szép versekkel köszönhettem volna a szerelmünk kertjében kinyíló első virágokat. Fájdalom, akkoriban még csak a saját szakállamra verselgettem, és Adélnak inkább Párnyi és Bertén elégiáit csuktam a fülébe, amivel azt hiszem halára untattam. Többnyire hajnalban 2-3 óra tájból csúsztam el tőle. Hazatérőben szokásom már vált, hogy a kastélyparkján menjek végig, tehát jókora Varga betűvel érkeztem haza. Ezt az útvonalat egyszer már leírtam, és azt a mély árkot is, melyet át kellett ugranom, hogy a réteg felől a parkba jussak. Nem sok kedvem volt hetenként 3-4 árkot ugrani, ami különösen sötét éjszakákon rosszul is végződhetett volna. Ennél fogva az árok egyik sarkában jókora kőrakást halmaztam föl. Ezentúl csak leereszkedtem az árok sarkába, ahol az ugrást két részletben végezhettem el. Ezen az éjszakán, épp amikor az árkon átugrottam, néhány lépés távolságban feltűnt nekem egy árnyék, amely azonban korán sem látszott olyan szívélyesnek, mint az a másik, mely az imént a kertben elém jött és bevezetett a szobájába. Ennek az árnyéknak furkós bot volt a kezében. Nem ám egy botnak az árnyéka, hanem eleven bot, a maga göcsörtös valóságában. Attól kezdve, hogy férfikorba léptem, ha veszedelem leselkedett rám, fényes nappal épp úgy, mint sötétben, bátran elmondhatom, hogy minden veszélynek egyeneset neki mentem. Most is egyenes neki mentem a furkósbotos férfinak. A bot fölemelkedett, és lecsapott a tenyerembe. Így kezdődött e félhomályos árokban életem legádázabb verekedése. Semmi kétség. Itt engem vártak. A támadó rám volt dühös. A támadó bekormozta az arcát. Vonásait nem láttam, és így nem ismerhettem meg, de kitaláltam ki az. Ő 24 vagy 25 éves lehetett, én még nem egészen 18. Viszont megedződtem a testgyakorlásban, kiváltképp a birkózásban voltam ügyes. Sikerült is a derekán elkapnom, és aztán magam alá a földre teperni. Feje nekiütődött egy kőnek, és tompán megkondult. Mindez teljes és kölcsönös némaságban zajlott le, pedig tudtam, hogy sebet kapott. Egyszer csak éreztem, hogy a zsebében kotorászik, nyilván a bicskája után. Megmarkoltam a karját, közvetlenül a csuklója fölött, és úgy kicsavartam, hogy ujjai szétnyíltak, és kiejtették a kést. Hirtelen utána nyúltam, s már az én kezemben volt. Egy pillanatra elfogott az a szörnyű kísértés, hogy kinyitom a kést, és, amihez jogom volt, beleszúrom ellenfele mellébe. Amúgy is cérna szálon függ az emberi élet, ha az én akkori haragom elszakítja a cérnát, ott halt volna meg ez a fickó. Volt annyi lelki erőm, hogy föltápászkodjak. Jobb kezemben a kés, bal kezemben a furkó, ígyképpen fölfegyverezve most már ellenfelemnek is megengedtem, hogy fölálljon. Egy lépést hátrált, aztán lehajolt, hogy fölszedje azt a követ, melybe beleverte a fejét. De abban a szempillantásban, amikor kiegyenesedett, a bot végével úgy melbe vágtam, hogy 10 lépéssel odébb ért földet. Azt hiszem elájulhatott, mert nem mozdult többet. Én kimásztam az árokból, és hátrálva távolodtam. Ebből a rajtaütésszerű támadásból ugyanis annyi gyűlölet áradt, hogy ellenfelemet minden aljasságra képesnek tartottam. Útközben azonban nem háborgatott senki. Bevallom, az események hatására erősen felindult állapotban érkeztem haza. Tisztában voltam vele, hogy életem legszorongatóbb helyzetéből sikerült ébbőrrel megszabadulnom. Ennek az eseménynek azonban súlyos következményei lettek, méghozzá egy olyan személyre nézve, akinek az egészhez semmi köze se volt. Életem legsúlyosabb gaztettét követtem el, amilyennel se azelőtt, sem azután nem vádolhattam magam. Az esetet még súlyosbítja, hogy ezt a gonosz cselekedetet egy asszonnyal szemben követtem el. Legfőjebb asszul mellettem, hogy nem előre megfontolt szándékkal cselekedtem. Mint említettem, nagyon elégedetten léptem át házunk küszöbét, amiért néhány zúzódással szabadultam a küzdelemből, ha pedig leterített ellenfelem jutott eszembe, büszkeség dagasztotta mellemet. Másnap reggel átmentem Laponz barátomhoz. Minthogy ez a támadás, melyet most sikeresen visszavertem, talán még sokkal fenyegetőbb eszközökkel, bármikor megismétlődhetik, elhatároztam, hogy kölcsönkérem tőle a pisztolyait, melyeket láttam nála. Ilyen kölcsönt azonban csak úgy lehet kérni, ha az ember megmagyarázza az okát. Meg is tettem. Épp csak a verekedés tényleges színhelyét nem közölhettem vele, mert azzal félig meddig azt is elárultam volna, hogy melyik házból jöttem. Ehelyett egy másik helyet neveztem meg. Ez a hely, mely egészen véletlenül jutott eszembe, a lovarda közelében feküdt, ahol három háznak a kiárata nyílt egy eléggé keskeny kis utcába. Az elsőben Hippolyte Leroy lakott, az egykori testőr, aki nem sokkal később feleségül vette Augustent, s így az unokabátyám lett. A másikban volt a Löwen családi otthona, és végül a harmadikban az a bizonyos jegyző lakott, akinek Menesson közjegyző elpletykálta az én szerelmi fölsülésemet a két szép párizsi lányjal, és aki Eleonort vette feleségül, de Valen első házasságából való második lányát. Lübésnek hívták a jegyzőt, akivel kapcsolatban már megemlítettem, hogy milyen sok ellenséget szerzett neki feleségének elmészsége és kissé nagyvilágú veretű, bájos föllépése. Kisvárosokban minden, ami az átlagnál magasabb rendű, kihívja az emberek féltékenységét. Ráadásul Laponzon kívül másiknak is elmondtam ezt az éjszakai verekedést, melyben majdnem pórul jártam, és ezeknek is, épp úgy, mint Laponznak, a gyanakvás félrevezetésére a lovarda környékét adtam meg a küzdelem színhelyéül. Kérdés? Hol tartózkodtam hajnali kettőig, ha ott, a lovarda mellett ütött rajtam a támadó? Hippolyte Leroynál nem lehettem, és Adolphe de Leuvennél se lehettem, mert ha segítségét kiáltok, mindketten segítségemre siettek volna. Tehát csak Lübuzséknél lehettem hajnali kettőig, és nem a férfinál, hanem az asszonynál. És ezt a rosszindulatú, teljesen hazug pletykát a hamis látszat még alá is támasztotta. Habár könnyű prédája voltam minden tréfa csinálónak, talán azért, mert vértezetlenül oda tartottam az oldalamat a gúny nyilainak, Lübuzséné kíméletesebben bánt velem, mint asszonytársai. Szép volt, elmés és kacér. Ha messziről intett a barátainak, gyönyörű kezét páratlan kecsességgel mozgatta, közelről pedig nem tiltakozott, ha nézték, csodálták, vagy csókolták a kezét azoknak az asszonyoknak nagy stílű nem törődömségével, akiknek imádnivaló a kezük. Lemugéné ebben vétkezett. Méghozzá súlyosan vétkezett, mert a keze nagyon szép volt. Én ezt az asszonyt szerettem, méghozzá, ma már nem érdemes titkolnom, a szeretetből szerelem lett volna, ha ő is úgy akarja. Ő azonban soha semmivel sem adott erre biztatást, sőt, ha vele voltam, szellemi felsőbbrendűsége, társaságbeli jártassága, s főleg nagyvilági modora valósággal beletaszított félszegségem feneketlen örvényébe, melynek mélységeiről legelső szerelmeim óta számtalanszor bizonyságot tettem. És egy napon az én fülemhez is eljutott az a suttogó hír, hogy a szeretője vagyok ennek az asszonynak. Nem tudtam, honnan származik a hír. Azt sem sejtettem, mi táplálja. Az lett volna a kötelességem, hogy rögtön és a legnagyobb fölháborodással visszautasítom a pletykát. Igazságot kellett volna szolgáltatnom a megrágalmazottnak, én azonban csak immelámmal tiltakoztam, ami hiba volt, mert beképzelt tagadásom visszájára fordult, és úgy esett a latba, mintha beismerés lett volna. Hozzá kell tennem, hogy ebben hű szövetségesem üszegődött az emberek rossz hiszeműsége. Milyen szerencsétlen, kibicsaklott jellemű alak is voltam. Egy perc öröméért, egy órányi büszkeségért, amit ez a híresztelés ébresztett bennem, megfeledkeztem arról, hogy pirulnom kellene a szégyentől, mert eltűrtem, hogy elhiggyenek rólam az emberek valamit, ami nem igaz. Hitvánságomért hamarosan lakolnom kellett. A pletyka legelőször is összeveszített azzal, akiről szólt. Libuzsénné még a valóságosnál is súlyosabbnak ítélte bűnömet, mert azt hitte, hogy a rágalmat én kóltam ellene. Vétkemet sohasem bocsátotta meg. Későbbi életemben két vagy három ízben éreztem szúrásokat, melyeket az ő gyűlöletének tűje okozott. Meg se próbáltam viszonozni a kapott sebeket, mert a szívem mélyén éreztem, hogy rászolgáltam. Ha azóta találkoztunk valahol, sohasem mertem a szemébe nézni. Tekintetének súlya alatt lehajtottam a fejem. A bűnös hallgatása jelentette a beismerést. Ma azonban fennhangon teszek vallomást. A verekedés másnapján nem tudtam ellenállni kíváncsiságomnak, és visszamentem a színhelyre. Nem tévedtem, ott feküdt véresen az a kő, melynek durva éle beverte ellenfelem fejét. Néhány hajszál is megtapadt a bűnjelem, színük megerősítette gyanúmat, mely ekkor voltaképpen már nem is gyanú volt, hanem bizonyosság. Este találkoztam Adéllal, aki még mit sem tudott arról, hogy mind mentem keresztül. Elmondtam a történeteket, és azt is, hogy kire irányul a gyanúm. Ő azonban nem akarta elhinni. Épp ekkor jött velünk szemben egy Rajnal nevű seborvos, akit a nap reggelén abból az irányból láttam hazatérni, mely az én sebesült ellenfelem háza felé vezetett. Odaléptem hozzá. Mi baj annak a személynek? Kérdeztem, aki ma reggel elküldött magáért. Hogy mi a baja, kisfiam? Ismételte provánci tájszólásával. Igen, szeretném tudni. Hát nézd, fiam, valószínűleg az történt vele, hogy ma éjjel nagyon iparkodott hazafelé, de a sötétben nem jól tájékozódott, és a mellkasával nekiszaladt egy kocsirúdnak, méghozzá olyan erősen, hogy hanyat esett, és estében a fejét is berepesztette. Mikor látogatja meg újra? Holnap. Ugyanabban az időben, mint ma. Akkor kérem, doktor úr, mondja meg neki, hogy az éjszaka én is ott jártam a balesete helyén, és megtaláltam a zsebkését, melyet ezennel visszaküldök neki. Említse meg neki, doktor úr, hogy ez fegyvernek nem éppen utolsó, viszont nem sokat ér az olyan ellenféllel szemben, akinek pisztoly van a zsebében, olyan, mint például ez a kettő. Úgy látszik, a doktor megértette. Jó, mondta. Légy nyugodt, megmondom neki. Azt hiszem, hogy Bicskás vetétársam a maga részéről szintén megértette a célzást, mert soha többé nem tért vissza a dologra, pedig két héttel később egy kastélykerti mulatságon szemtől szemben táncoltunk egymással. Lafarge csak nevetett egy jót, amikor az én Levan barátom közölte velem, hogy bennem véli fölfedezni a társszerzőjét. Ebben igaza is volt. Milyen színházi szakismeretekkel rendelkezhetett egy műveletlen, fiatal kölyök, az Île-de-France egyik kisvárosában lézengő, boldogtalan vidéki, aki a híres színpadi szerzőknek épp csak a nevét hallotta emlegetni, és épp olyan járatlan a francia, mint a külföldi irodalomban. Nagyra becsült és jelentős művek formai szépségeit úgy szólván észre se vette. Hiányos művészi neveltetése következtében még élvezetet se nagyon talált bennük, de azért az irodalmi elmélet ismerete nélkül neki mert vágni az irodalmi gyakorlatnak, jól lehet, sejtelmesen volt róla, mire jó a vázlat, mit jelent a színpadi akció, fordulat vagy kibontakozás. Soha se volt ereje végigolvasni a Gil Blast-t, a Don Quixote-t vagy a Sánta ördögöt, azokat a regényeket, melyeket az irodalmi pedagógusok köztiszteletben állónak tekintenek, sőt, ezeket, pirulva ismerem be, Az ifjú helyére álló férfi mind a mai napig csak mérsékelt érdeklődéssel szokta forgatni. Shakespeare-ről ugyan már hallottam harangozni, de csak mint valami barbáról, akinek személydombjáról Düsisnek sikerült felfűzni néhány igazgyöngyöt, úgy, mint az Otellót, a Hamletet és a Rómeó és Júliát. E sok tudatlanság fejében viszont könyv nélkül fújta Bertrand, Parnit, Leguvét, de Moustier-t és a többi kedvencét. Így hát Lafarge-nak tökéletesen igaza volt. Adolphe de Leuvennek viszont tömérdek elvesztegetett órájába került, míg elérte azt a célt, melyet csak képtelensége mentett meg a nevetségességtől. Adolphe azonban igazi angol-német szívósággal hősiesen folytatta vállalkozását, aminek az lett a vége, hogy jól-rosszul mégiscsak összecsaptuk egy énekes bohózat tervét, amelynek a Strasbourg-i őrnagy címet adtuk. Hogy az őrnagy miért volt éppen Strasbourg-i és miért nem La Rochelle-i vagy Perpignan-i, arról ma más sejtelmem sincs. S hogy milyen cselszövény és miféle bonyodalom szerepelt ebben a drámai embrióban, az is teljesen kiment a fejemből. Egy dologra azonban élesen emlékszem, mégpedig azért, mert ez volt az első, ami hízelgett a hiúságomnak. Elmondom. Az idő tájt a hazafias színdarabok divatoztak, melyek az 1814-i fordulatot és az 1815-i verességet voltak hivatva felettetni. Tombolt a sovinizmus. A közönség élt-halt a hazafias kuplékért, s ha ezekben a nemzetem, a győzelemmel, a trombitaszó, a harci riadóval rímelt össze, biztos volt a siker. Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy Leuven meg én nem szállhattunk szembe az árral, hanem beértük azzal, hogy alázatosan nyomon követjük Francis és Dumersin urakat. Ennél fogva a mi Strasbourg-i őrnagyunk egyik tagja lett azon derék, tartalékos, tisztek népes családjának, akik hazafiságtól lángoló kupléikban Franciaország örök dicsősége jegyében verték az ellenséget, és a lipcsei és waterlói vereségért véres bosszút álltak a Gimnáz és a Varieté színház harcterén. A mi őrnagyunkat, akiből egyszerű földműves lett, váratlanul meglátogatta egy apa fiával. Hogy mit kerestek ott, arra már nem nagyon emlékszem, csak azt tudom, hogy jöttük idején az őrnagy épp ott hagyta ekkéjét, és ahelyett, hogy tovább szántotta volna a barázdát, egy könyv olvasásába merült, olyannyira, hogy sem az apát, sem a fiát nem látta jönni. Ami igen szerencsés véletlennek bizonyult, mert alkalmat adott egy kuplé eléneklésére. Amikor elvégeztem a munka rámeső részét, megmutattam Lovannak. Talán mondanom sem kell, hogy barátom amúgy is túlontúl elnéző volt, de akkor, amikor végigolvasta kuplémat, elnézése átcsapott a legnagyobb lelkesedésbe. Füstént elkezdte énekelni soraimat erre a katonadalra. Mondd csak, bajtárs, emlékszel-e még? Kétszer is elénekelte. Még kétszer. Összesen tízszer. És csak azért hagyta abba, hogy kijelentse. Ezt a kuplét, barátom, ha a cenzúra be nem tiltja, egészen biztos, hogy megújrázzák. Tudnélik, épp akkoriban léptették életbe a cenzúra nemes intézményét, mely azóta se szűnt meg nőni és gyarapodni. Bevallom, szívem dagadt a büszkeségtől. Sosem hittem volna, hogy ilyen nagy művek alkotására születtem. Lafarge, amikor előadtuk neki a kuplét, hunyorogni kezdett. Micsoda? Csak nem azt akarod mondani, hogy ezt Dumas írta, de ő... Hát, ha csak másolta valamilyen minta után. Megható bizalom. Hidd el, hogy ő írta. Ismerem Párizs valamennyi színházának minden hazafias kupléját, és becsület szavamat adom, hogy az egyikre sem hasonlít. Akkor csak véletlen lehet. Úgy látszik, ráhibázott. Ezután Laponsnak adtuk, hogy olvassa el. Kuplém megdobogtatta szívét, mert 1814-ben ő is katona volt. Amikor legközelebb találkoztunk, gratulált. Kuplém, szegény kis dalocskám, Hiába tudom, milyen középszerű vagy, mégis ott látlak, ahol csak én láthatlak, a téged megillető helyen. Mit számít az, hogy színaranyból vagy részből vertek-e, mikor mégiscsak te vagy az első irodalmi pénzdarab, amely az én kezemből került a színház világába? Te vagy az a kis lyukas amulett, amelyet az ember az iszákja alján rejteget, hogy odavonza a kincseket. Ma már csordultig megtelt az iszák. De magam sem tudom, hogy ami összegyűlt és ott csörög fölötted, sokkal többet ér-e, mint te. Erre csak a jövendő adhat választ. A költők jövendője, mely fenséges istennő képében jelenik meg, és azt a büszke nevet viseli, utókor. Közismert dolog, hogy mekkora bennem a hiúság. Ettől kezdve másra, mint drámaírásra nem is bírtam gondolni. Mint hogy Adolfnak előbb vagy utóbb vissza kellett térnie Párizsba, vadul nekiláttunk a munkának, hogy egy rakomány olyan ellenállhatatlan színdarabot vihessen magával, amilyen a strasbourgi őrnagy. Elképzelhetetlennek látszott, hogy ezek a kiemelkedő alkotások ne arassanak megérdemelt sikert Párizs felvilágosult nézőközönsége előtt, és utat ne törjenek nekem az európai szelleme fellegvára felé, ahol tömérdek babér és még több pénz vár rám. Kíváncsi vagyok, mit szólnak majd akkor mindazon nemes lelkű személyek, akik azt merték mondani anyámnak, hogy lusta vagyok, és megjósolták, hogy nem viszem semmire. Munkára föl, jövő Schillere! Munkára, jövő Walter Scottja! Ezekben a napokban született meg bennem az akarat, az a nagy erő, mely sok hiány képes pótolni, és a kitartás, ez a nagy erény, mely még nem a lángész ugyan, de néha fölér vele. Valójában azonban Lövan barátom se nagyon tudta, mit akar, ő is, mint jó magam, a sötétben tapogatódzott. Hogy ez mennyire így volt, az legjobban darabjaink tárgyválasztása bizonyítja. A második énekes bohózatunk alapötletét a köztiszteletben álló bűjítől vettük kölcsön, Mesélek a lányomnak című művéből. Ennek ezt a címet adtuk, Baráti vacsora. Első drámánkat Florian kordobai Gonzáleszéből kértük kölcsön. A címe Abenszerágók lett. Ó, ti érdekes Abenszerágók, ó, kordobai Gonzálesz! Hány ifjú költőt vezettél rossz útra, ugyanúgy, mint bennünket, akik reménykedő szívvel vágtunk neki, és teljesen összezavarodva értünk a végére. Ezek a munkák egy évig foglalkoztattak minket 1820-tól 1821-ig.